Sok-sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Észak-Komáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Ismét jelentkezünk az Urunk Szemlélés az Oltári Szentségben című műsorunkkal. A mikrofonnál a két műsorvezető,
Mózes Endre
és Kucsera Mária Valéria. És újra van egy nagyon kedves vendégünk, mégpedig Kovács Pál atyát hívtuk meg ma beszélgetésre a stúdióba.
Köszönöm
Isten
szépen.
Hozott.
Köszönöm szépen.
Aki rögtön elmondja nekünk, hogy honnét is jött ide hozzánk Komáromba.
Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, a két műsorvezetőt is. És hogy honnan jöttem, a magyarországi Sopron-Horpács községből, ott szolgálok plébánosként én már 2012 óta, illetve Sopron-Horpács mellett ellátok 4 falvat, tehát összesen van 5. Felsorolom azért, hát ha ismerős községnevek lesznek, tehát Sopron-Horpács, egyházas falu, Keresztény, Zsirai és Und. Felvidéki származású vagyok, felvidéki születésű vagyok, a felvidéki Galántán születtem én már 37 éve.
Igen, és Komáromhoz is van kötődésed, ugye itt ülünk a Komáromi stúdióban.
Igen, nem is akármilyen kötődésem van, hiszen 2000 és 2004 között a Mariánum Egyházi Gimnáziumban jártam, az első évét megnyitó gimnáziumnak, gimnázium osztályának voltam a tagja, és Mózes Endre volt az osztályfőnököm.
Igen, a mi műsorvezetőnk.
Igen, kicsi a világ.
Igen,
igen. Kezdjük talán a kezdeteknél. A családi háttered, atya, milyen volt? Honnét indult ez a hitben való élet? Kik voltak a családban azok, akik valahol az Úristenhez vezettek?
Nagyon régen kellett már a hivatásomról beszélni, és próbálom így a dolgokat összeszedni. Egy olyan családból származok, ahol hagyományos vallásosság élt, mondjuk rá a havi 5 vasárnapi szentmiséből, a 3 szentmisén édesanyámmal, illetve a nővéremmel elmentünk, nyilván amikor gyermekek voltunk, tehát nem rendszeres templomban járok voltunk, de azért a hónap, egy-egy hónapban azért több vasárnapot is szentmisével szenteltünk meg. Így tehát akár a, és ez később majd fontos lesz, akár a húsvéti liturgia, vagy a templomi etikett, vagy liturgia nem volt ismeretlen számomra, hiszen egyrészt szedmésére is jártunk, másrészt pedig azért édesanyám azért beavatott így a liturgikus életbe, főképpen ugye a legszentebb a 3 napban, hogy akkor mi történik, hogyan, miként. Úgyhogy a családi háttér az ilyen volt, tehát otthon így nem imádkoztunk, meg tehát nem voltunk az a vallásos család, de hagyományként tényleg elmentünk vasárnaponként, vagy hát nem rendszeresen, de azért vasárnaponként látogattuk a szentmisét. Úgyhogy a családi háttér ilyen volt, nyilván a nagyszüleim, ők főképpen a anyai nagymamám, ő nagyon vallásos volt, de ugye mi, tehát vasárnapokat inkább Galántán töltöttük, mint sem anyai nagyszüleimnél Alsószeliben, úgyhogy így, tehát amikor búcsú volt Alsószeliben, vagy akár Tós Nyárasdon, ahonnan édesapám való, akkor nyilván elmentük oda szentmisére, de onnan a hivatásom szárba szökkent, ha lehet ilyet mondani, az nyilván azért az otthoni tapasztalat
háttér
volt.
Háttér segített ezt elő. És kinek volt az ötlete, hogy a Komáromban akkor megnyíló egyháziskola központba jöjj tovább tanulni?
Hát én már nem is emlékszem erre, hogy kinek volt ez az ötlete. Azt az egyet tudom, hogy a Galánti gimnáziumon nem akartam menni, mert a nővérem oda járt, és nem akartam az ő árnyékába lenni. És ekkor voltak innen osztályfőnöki órák, és az igazgató úr, a Galánta igazgató úr bejött, és akkor mondta, hogy ő Komáromba fog nyílni egy egyházi gimnázium. Bevallom őszintén, én amikor eljöttünk édesanyámmal ide Komáromba megnézni a gimnáziumot, nem volt ilyen nyílt nap, csak eljöttünk ide beszélgetni, akkor engem azt fogott meg, ami végül is azon az igazgató úr által bemutatott plakáton volt, hogy egyrészt keresztény, másrészt viszont magyar. És ugye, mint 10 éves, hát és mint felvidéki magyar, ezért számomra sokkal fontosabb volt a magyarság, a nemzeti identitás a Jóistennél, és amikor beléptem a Mariánum épületébe, mit látok, egy hatalmas turulmadarat, a szent koronával, mondom nekem,
ez
itt a helyem.
Ez az enyém, itt a helyem.
Igen, úgyhogy a magyarságom hozott ide, nyilván aztán az évek alatt, hál' Istennek, azért ezek a dolgok helyükre kerültek, de a magyarságom hozott ide.
Van valamilyen élményed, amit megosztanál velünk ezekből az évekből, gimnazista évekből, ami úgy a szíved mélyén ott van, és szeretettel gondolsz erre vissza? Emlékszem, hogy sokat jártatok minisztrálni.
Az biztos, hogy a mi osztályunk egy nagyon jó közösség volt, sokan is voltunk, 32-en voltunk, és tényleg azért a felvidék magyar lakta területről elég vegyesen, tehát voltak tényleg, volt egy ragyogó osztálytársam, az ott van Losonc mellett, eléggé sok helyről jöttünk, és tényleg egy nagyon jó osztály voltunk. Ami viszont így megmaradt a szívembe, és így visszaszoktam rá emlékezni, az mindenképpen kialakult egy kisebb közösség, és velük aztán, ugye mivel én is kollégista voltam, az egyházi év nagy ünnepeit, azokat együtt tudtuk megélni. Nem szabad itt elfeledkezni Magyar Károly atyáról, aki a gimnazista éveim alatt itt Komáromban, mint plébános szolgált, és az ő, most nem tudom, hogy hallgatja, de az ő szigorú, de egyben nagyon vicces, és egyben nagyon közvetlen természete, tehát ez nagyon mélyen belém vésődött. És nem szabad elfelejteni a Valéria nővért sem, aki szeretetével, nagy lelkűségével mindig vendégül látta ezt a közösséget, és pácsolgatott, gondot viselt ránk. Úgyhogy azt hiszem, hogy a közösség, és aztán a komáromi katolikus élet mindenképpen
formálta
fontos volt.
A hivatásodat.
Igen.
Én azt szeretném megkérdezni tőled, Palika, hogy mikor született meg, mikor konkretizálódott ez a papi hivatás, mert hiszen érettségi után egyből mentél szemináriumba.
Hivatásom kialakulásának két szakasza van. Az egyik szakasza az a gyermekkorom volt, amikor én magam otthon is miséztem. Volt oltárom is. Tényleg szüleimék segítettek is az oltár építésében. Volt szentsír. Minden volt nálam.
Húsvéti vigília
is volt. Minden volt nálam, amikor 5. vasárnap a feszületet letakarjuk, nálam is le volt takarva. Tehát ahogyan előbb említettem, a liturgia a gyermekkoromban nagyon jelen volt, és hál' Isten édesem segítségével, amennyire a gyermek értheti, azért értettem is. Aztán a ilyen 7-es, vagy inkább 6-os általános iskolás voltam, amikor ez az otthon misézés, meg ez a odafordulás a Jóisten felé, ez kikopott, de úgy gondolom, hogy akkor is voltak olyan támaszok az én életemben, amelyek azért nem vittek el, nem húztak el, hanem úgy tényleg meg tudtam maradni úgymond jó gyereknek. És akkor itt van a papivatásomnak az a első szakasza, amit egy nagyobb szünet követett. Hogyan vettem észre, hogyan formálódott bennem? Egyrészt, amikor a Mariánumba kerültem, akkor Endre, te voltál a hitoktatóm. És ott a hittanórák alatt a Jóistenről, ugye te az atyaságról nagyon sokat beszéltél, hogy az Isten mi mennyi atyánk, és az úgy nagyon-nagyon megfogott engem. Tényleg szerettem is a hittanórákat, de ami az igazi áttörést jelentette az én életembe, az 2000 és 2001 környékén egy nagy hülyeséget csináltam, és emiatt az iskolából is majdnem kirúgtak engem. És emlékszem, hogy 2001. március 18-án, Szent József napján, hiszen utána aztán mentem a Szent József kápolnába itt Komáromba szentmisére, amikor tényleg úgy éreztem a költő szavai élve, amikor mindenki elhagyott, amikor tényleg azt éreztem, hogy nincsen tovább. Szüleim ugye galántán voltak, itt komármi környezetben igazából támaszt saját hibámból nem találtam. Emlékszem, hogy Szent József napján, tehát 2001. március 18-án délután 16:30 bementem a Mariánumnak a kápolnájába, és így csatlakozik vissza a hivatásom a gyermeki gyökerekhez, hogy a liturgiát értettem, vagy hát szerettem, valamit értettem belőle. Amikor felmentem tényleg úgy a kápolnába, hogy nincs kiút, hogy nem tudom, hogy mi lesz most velem, akkor azt vettem észre, hogy a kápolnának az örök mécsese kiégett. És ugye bennem rögtön kapcsolt a liturgia, hogy legalábbis galántán ez így szokott lenni, hogy nagy csütörtökön, amikor van az oltárfosztás, akkor és elviszik az oltári szentséget, akkor lekapcsolják az örök mécsest, hogy Jézus nincs itt, hogy Jézust megkötözték, hogy Jézus egyedül van. És amikor én 16:30 felmentem a iskola, a gimnázium kápolnájába, és megláttam a kiégett örök mécsest, ott már is kapcsoltam, hogy Jézus velem együtt szenved. És innen kezdve kérdés nem volt. Ott olyan személyes szeretetet tapasztaltam meg az Úrtól, amit, és ezt elfelejtettem mondani így a hivatásom kezdetéhez, amit pont azt a szeretetet tapasztaltam meg az Úr Jézusnál, amit a szüleimen láttam. Azt láttam, hogy az édesapám, ő nem tud nemet mondani senkinek, tehát apu nagyon nagy lelkű. Az édesanyám, ő neki, tehát édesanyámnak erős szociális érzékenysége van. Emlékszem, hogy még régebben, ugye még a rendszerváltozás idején a rádióban hirdettek meg ilyen műsorokat, vagy hát ilyen kérési akciókat, és akkor anyu csomagolt, és akkor felhívta a rádiót, milyen címre kell küldeni. És az anyu tényleg a édesanyám, ha meglátott egy kódust, akkor adott, és nyilván ezek, mint gyermek számára, az ezek nem szokványos dolgok. Hogy az édesapám tényleg nem tud nemet mondani senkinek, az édesanyám pedig ott él, ez a segítő készség, és nem utolsó sorban az a szüleimnek a kölcsönös szeretete, amit én a családban megtapasztaltam. És én ott az iskola kápolnám, a kiégett örök mécsesnél azt a szeretetet tapasztaltam meg, amit én a szüleimnél láttam. Úgyhogy a hivatásom mögött egyrészt ott van a liturgia, másrészt pedig ott van egy nagyon személyes, ha szabad ilyet mondani, egy házastársi, jegyesi szeretet megtapasztalása. És aztán nyilván, tehát ez megtörtént március 18-án 16:30, azt hiszem 18:00 volt a Szent József kápolnában a szentmise, és onnantól igazából nekem hát ha lehet ilyet mondani, hogy azért, ha nem is az életem változott meg, de az iránya az megváltozott. Úgyhogy a hivatásom alapjai itt vannak, de gondolom, hogy aztán a hivatásom gondolom, hogy majd fogunk mi ebben is, vagy más szinten is beszélgetni.
Egyszer megállt a parton, várt az, kikövetni őt az úton. Ember halászként az isteni szóval. Ó, Jézus, lelke mire láttál, szabad hallom, nevemet rejti szám. Nem kell innár, mit ír a régi bárkám, veled élek, és vár ránk az óceán. Ó, Jézus, lelkem mire láttál, hamat hallom, de bemet rejti szám. Nem kell innár, várunk az óceán. Nézd hát, szívemet adom néked. Kész a lelkem, szolgálnak, követlek téged. Zúgó viharban te védelmez engem. Ó, Jézus, lelkem ére látta, szabad hallom, nevemet rejti szám. Nem kell innan, mit ér a régi bárkám. Veled élek, és vár ránk az óceán. Ó, Jézus, lelkem mire látta, hamat hallom, nevemet rejti szám. Veled élek, és vár ránk az óceán.
És aztán érettségi után Győrbe kerültél.
Érettségi után Győrbe kerültem, itt is feltett a kérdés, hogy miért, ugye? A hivatásomnak igazából egyetlen egy próba köve volt mindig. Nem a celibátus, mert ez nem volt kérdés számomra, hiszen egy többlet szeretetet tapasztaltam, tehát ez nem volt kérdés. Egyetlen egy próba köve volt a hivatásomnak, amiért aztán megérthető, hogy miért mentem Győrbe, ezt pedig szerintem a hallgatók is hallják, ez pedig az akkor még sokkal a súlyosabb beszédhibám. Ami miatt nem ismertem volna a szlovák szemináriumba menni, hiszen akkor tájt a szlovák nyelvben még jobban
érezhető
volt a beszédhibám. És nyilván a magyarban is érezhető volt, most is érezhető, de ezért gondoltam úgy, hogy akkor megyek Győrbe. Úgyhogy így kerültem Győrbe, de azért még a Győr előtt azért még említsük meg azt a 3 évet, ami kicsit olyan volt, mint Szent Pálnál, amikor megtért, és akkor Saul, amikor megtért, és akkor elment a sivatagba. Nyilván én nem a sivatagba voltam, hanem akkor ismerkedtem meg azzal a nagy gazdagsággal, amit a hitünk kínál, akár itt Kománban, a már említett közösség, Magyar Károly atya, Valéria nővér, és hát tényleg a liturgikus év ünnepei, aztán az olvasmányok, a szentek, nek az élete, a Mariánum iskolának a lelkiségi élete, hogy ezek mind-mind csak megerősítettek, illetve hát új utakat mutattak meg, amelyek nyilván aztán már csak megerősítettek abban, hogy az Úr engem az ő szolgálatára hív. 2004-ben pedig érettségi után akkor jelentkeztem Győrbe a szemináriumba, ahol pápai püspök úr pedig felvett a kispapjai közé.
És itt aztán azért egyenes volt az út, nem volt az életedben egy olyan kritikus pont vagy idő.
Mármint a szemináriumban?
Igen. Amikor megkérdőjelezted esetleg a hivatást, vagy ilyen egyenes úton folyt tovább?
Tehát nehézségek mindig vannak. Azzal számolni lehet, meg kell is, de a szemináriumban ilyen megtorponásom nem volt. Érdekes, a szeminárium előtt, amikor még a Majaszéki Kármint a nővérekhez jártam 10 napra, amikor még ott nem volt szinte senki. Most már ugye nem lehet Majaszékre menni, mert olyan zsúfolt a naptáruk. De mindegy, egyszer, amikor Majaszéken voltam, ilyen 10 napos igazából nem is lelki gyakorlatom, mert csak egyedül voltam, tehát én nem beszélgettem a nővérekkel. Akkor így bepattant az egyik ilyen csendes ima alatt, hogy nősülj meg. És hát mondom, ez most akkor mi is tényleg, tehát napokon át gyötört ez a hang. Hogy akkor, és akkor megkérdeztem az urat, hogy akkor most, hát ez most vicc volt, ez a két év, amit itt most együtt átéltünk, és tényleg folyamatosan a szentáldozásom, az imádságom, tehát egy gyötrő hang volt. És emlékszem, hogy úgy szűnt meg ez a gyötrő hang, hogy kínomban már azt énekeltem az Úr Jézusnak, hogy hogyan tudnék élni nélküled. Rólad szól az élet, és amikor ezt így átküzdöttem, akkor nyilván akkor ez a hang is háttérbe szorult, vagy hát el is tűnt, ha lehet ilyet mondani, de érdekes volt, hogy ez így a hivatásomban bent volt, de nem emlékszek a szemembe olyan tapasztalatra, vagy olyan nehézségre a dadogásmon kívül, amivel nap mint nap találkoztam, hiszen felolvasni kellett, mások előtt szerepelni kellett, beszélni kellett, ami megállított volna, vagy megtorpantott volna. A dadogásommal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nyilván ez számomra mindig is egy ilyen kereszt volt. Aztán amikor az egyik szemlámi alkalommal kettesével elmentünk az egyházmegye különböző templomaiba, plébániáira, akkor ugye ott a szentmisén beszélni kellett, és hát ott is azért érezték az emberek, hogy itt valami nincs rendben, és az egyik bácsi a szentmisén után odajött hozzám, és pedig hát nem tudom, ilyen harmadéves kispap lehettem, tehát ilyen tapasztalat nélkül, tehát mit tud egy harmadéves szemnyosta mondani? Na mindegy, és akkor a bácsi odajött hozzám, és azt mondja, hogy atya, magának azért hiszem el, amit mondott, mert így is elmondta. Hogy úgy látszik, hogy a dadogásom valakiben a hitelességnek volt az útja. Tehát, hogy valaki azért hitt el, hogy tehát így én úgy fogalmaztam magamban, hogy nagyobb az öröm, mint a félelem a dadogástól. És hogy bennem tényleg olyan az Úrnak a szeretetét át akartam adni, és ez aztán
gyöngességünk előnyünkre válhat.
Igen. Dadogásról az már csak annyi, és aztán tényleg nem akarok erről beszélni, mert számomra ez már nem kérdés. Ugye tényleg végigjártam a szentivatás előtt álló szenteket. Hogy akkor akkor biztosan akkor a mindszent engem meggyógyít, és akkor én leszek az, aki majd a mindszent meggyógyít a dadogásából. De nyilván ez nem történt meg, hanem amikor engem pappá szenteltek, akkor Kapuvára kerültem káplánnak, ott voltam két évig Radó Tamás atya mellett, és ott olyan szeretettel teljes közösség volt a plébánián, amit a Tamás atyától megtapasztaltam, hogyha nem is teljesen, de radikális módon a dadogásom ott, ha lehet ilyet mondani, ott ment nagy léptekkel a gyógyulás felé. És hogyha most valaki megkérdezni, hogy hát mit szeretnék, hogy úgy születni, vagy úgy működni, hogy dadogjak-e vagy se, akkor most már nyilván azt mondanám, hogy maradjon meg ez a beszédhiba, mert egy olyan találkozási pont a kegyelemmel, amit én szerintem másnak csak kívánni tudok.
Egyébként meg nagyon figyelni kell, hogy halljad. Tehát ezt teljesen emlékszem, hogy milyen volt azelőtt, és
bizony, bizony.
És emlékszem arra az üzenetedre. Egyszer írtál, hogy képzeld el, elvette Jézus.
Tényleg ilyet írtam neked?
Igen. Kaptam egy üzenet, nagy hálát is adtam.
De jó.
Lám, hogyha neked szükséged van arra, hogy folyamatosan tudj beszélni, akkor te úgy is fogsz. Gyöngeségünkben, segítségünkben.
Így van, sírt a lélek, igen. Említetted ugye a szentelést. Szentelés előtt az áldozó papok szoktak mottót, jelmondatot választani maguknak. Mit választottál te, és miért? Ez úgy általában kifejezi a kispapnak ugye a lelkiségét,
igen.
Ez nálad hogy?
Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy legalábbis a győri szemináriumban az a szokás, hogy nem csak a pap szentelésre választanak egy mottót, hanem a diakonus szentelésre is.
Igen.
És a diakonus szentelésnek a mottója a Stabat Mater szekvenciának, tehát az állatgyötött istenanya szekvenciának az egyik sora volt, amely így hangzik, hogy Juxta Crucem Tecum Stare, vagyis Máriának mondom, hogy a kereszt alatt veled állni, és nagyon megfogott ez a jelmondat, vagy ez a sora a szekvenciának, már csak azért is, mert akkor tájt még több kár, mint a szenttel ismerkedtem meg, és az általam akkor nagyon kedvelt Edith Steinnak ez volt a jelmondata. Úgyhogy igazából Edith Stein miatt vettem fel ezt a... És akkor igazából mi csak annyit szeretném mondani, hogy az negyed-ötöd évben ismerkedtem meg a szűzanyával, ott volt egy változás az én életemben, és akkor így került a diakónus szentesi jelmondatom, már egy ilyen Máriás jelmondat. Az umisés jelmondatom, és most csak tényleg hálát tudok adni, hogy Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, hát már az évében, de már utána vagyunk, de hogy a jelmondatom is egy ilyen eukarisztikus, ha lehet ilyet mondani, és ez a jelmondat, amelyet rögtön elmondok, ez Hans Urszól Baltazárnak az általam nyilván, tehát őt nem lehet megérteni, de nagyon-nagyon szeretem Hans Urszól Baltazárt olvasni. Tehát Hans Urszól Baltazárnak ez volt szinte az úrmisés jelmondata, és az iránta való tiszteletből, meg hát tényleg megfogott engem a jelmondat, vettem ezt a jelmondatot, ami a következő, amit minden szentmisében hallunk, megáldotta, megtörte, odaadta. És akkor Hans Urszól Baltazár még annyit írt a szentkép alá, amit azt én is átvettem, hogy mivel megáldott téged, ezért megtört téged. És mivel megtört téged, ezért tudod szétosztani téged.
Hol tudtál azonosulni ezzel a jelmondattal? Vagy hol tudsz azonosulni ezzel a jelmondattal?
Azonosulni talán a másik szónál tudok, hiszen amikor minden rendben megy, akkor nem szoktunk a jelmondatainkra gondolni. Azonosulni akkor tudok, amikor az Úr megtör. De akkor, amikor az Úr megtör, akkor ugye mind a két irányba lát a hívő ember. Egyrészt a megtörés pillanatában látja, hogy az Úr meg is áld, és akkor látja azt is, hogy mennyire szükséges, hogy az Isten megtörje az embert, hogy végre az ember, vagy akár a pap, az Isten szolgája, hogy ne a maga feje után menjen, hanem hogy tényleg azt tegye, amit a jó Isten akar. Úgyhogy, ha vannak nehézségek egy papi életben, vagy hát akár egy hívő ember életébe, a nehézséget tényleg ne önmagába szemléljük, hanem az a két szó körbe határolja, mint egy ilyen védőpajzs, mint egy két párna, körbe határolja, körbe borítja a mi fájdalmunkat. Hogy egyrészt ott van a megáldás tapasztalata, és ott van a szétosztásnak a tapasztalata. 2017-ben egy mély lelki válságba kerültem. Olyan lelki válságba, hogyha a testvérek hallgatják, lehet, hogy már önök is átéltek ilyet. Olyan lelki válságba kerültem, hogy itt nincs jó megoldás. És tényleg semmi, tehát másfél évig úgy kellett kiállnom prédikálni, úgy kellett kiállnom reményt adni az embereknek, hogy nekem nem volt reményem. Nagyon sokat sírtam. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az életnek a szélére sodródtam. Nyilván most már azért látom, hogy főképp a saját hibámból, de most már az évek távlatából azért hát is adok ezért, úgy, ahogyan a marjálmi butagságomért, de hálát adok ezért. Többször gondoltam öngyilkosságra. Nem láttam a papságomnak a célját. Itt, amikor megkérdezte valaki tőlem ezen időben, hogy na és nem bántad meg? Hát mondom, fú, hát ebben nem vagyok olyan biztos, hogy ha még egyszer kezdeném, akkor ezt csinálnám. Nagyon sok rétű volt ez a szenvedésem. És hadd mondjak el itt két rövid történetet, vagy tapasztalatot. Az egyik éppen Lizői Szent Terézhez kapcsolódik, aki ugye megígérte, hogy rózsaesőt hullott a földre, és az igazából nagy szenvedésem az 2017. szeptemberében kezdődött el, és hogy ott volt az egész szeptember, amit tényleg, hát az egész más élet végig szenvedtem, de ugye akkor kezdődött. Na és eljött az október, a rózsafűzér hónapja. És én azelőtt, hát a rózsafűzért, olyan kis Szent Teréz mondta, hogy ő számára a rózsafűzér az bilincs. Tehát legalábbis ahogyan én utána olvastam, Lizői Szent Teréz nem nagyon szerette a rózsafűzért. Számára az bilincs volt. És bevallom őszintén, hogy nem tartozott a minapi imádságomhoz a szentolvasó. És eljött az október, és van egy kis falu, ahova járok misézni. Egyen eléggé konzervatív közeg, főképpen idős nénik vannak ott. Na és akkor arra emlékszem, hogy ugye október volt már, és vártam a gyerekeket a szentolvasóra, de ugye mindezt megelőzte azt, hogy én, nekem az volt a szerencsém a szenvedésem időszakába, hogy én nem máshol kerestem a megoldást, hanem a Jóistennél. Tehát, hogy én a templomban maradtam, vagy elmentem atyákhoz, hogy segítsenek, de tényleg már úgy néztem, úgy tekintettem magamra, mint a vérfolyásos asszony, aki elmegy orvosokhoz, minden vagyonát rájuk költi, és sokkal rosszabb állapotban van, mint amit szeretett volna. Na és tényleg ott maradtam a templomban, és tényleg ez volt, azt hiszem, hogy tehát a Jóisten itt is megfogott, hogy a templomban maradtam, és nem máshol kerestem a megoldást. És volt a templom, vagy még most is van a Sopron-Horpácsi templomban egy általam készített nagy Lizői Szent Teréz kép, amit elvittünk Nagyszombatban, amikor Nagyszombatban volt a Szent Teréz erekje, elvittünk, megérintettük az erekjehez, mint egy másodlagos, harmadlagos erekje. És akkor ott, ahogyan Szent Teréz nekem már többször segített az életembe, úgy mondtam, hogy Teréz, akkor most is segíts, mert tényleg én már nem tudok mit tenni. És akkor várom október elején, nem tudom hányadika lehetett, várom október elején a gyerekeket, hogy jöjjenek a szentolvasóra, és akkor előhúztam a kezemből egy szentolvasót, amit mindig októberben először tudtam húzni, mert amúgy máskor nem nagyon szoktam imádkozni a szentolvasót. Előhúzom, ugye arra emlékszem, és ez fontos, arra emlékszem, hogy egy fal, tehát hogy a pad, az benyúlt az oszlopig. Tehát, hogy az oszlop eltakarta már a pad szélét. És akkor én beültem a pad szélére, tehát az oszlop elé, tehát én már csak az oszlopot láttam, hogy a gyerekek elfinek mellettem. És akkor fogom a rózsafűzért, és akkor csak egy ilyen belső hang, hogy hát ez a jel, hogy ez a rózsa eső. És onnantól kezdve tényleg a legnehezebb időszakomban napi 3-4 szentolvasót is elimádkoztam, még emlékszem, hogy térdelve. Tehát érdekes, hogy a szenvedés idején mindig, amikor visszanézünk a szenvedés idejére, hogy akkor mennyire, hogy bárcsak most is olyan lenne a mi lelki életünk, mint amin akkor volt. Na és amit mondani szeretnék, az az, hogy és akkor tényleg azóta minden nap elimádkozom azért a szentolvasót. De amit mondani szeretnék, az az, hogy amikor elkezdtem a szentolvasót ezután imádkozni, tényleg akkor jó, akkor a szentolvasóval bele tudtam kapaszkodni, és akkor két héttel később ugyanabban a templomban vagyok, vagy egy hónappal később, már pontosan nem emlékszem rá, és akkor a sekrestés néni, már mentem ki a templomból, és a sekrestés néni visszaszól, hogy atya, valamit ott felejtettem. És visszanéztem, és nekem akkor esett le, hogy ahol ültem ott az oszlop, amit én csak az oszlopot láttam, és ahol megkaptam a rózsafűzét, mint a rózsa elsőnek a jelét, hogy én felnéztem az oszlopra, amikor visszanéztem, és Lizői Szentrésznek a szobra volt ott. Ebben az időszakban nyilván a szenvedés nem tűnt el, de már voltak kapaszkodók. Amúgy érdekes, és akár a híveknek is mondom, vagy a hallgató paptestvéreknek, hogy sokszor azt tapasztaltam meg, hogy pont amikor nekem nem volt reményem, nem volt miben kapaszkodnom, és úgy kellett a hívekbe erőt önteni, hogy azok nagyon hiteles prédikációk voltak, és emberek tértek meg. Tehát, hogy a szenvedés, a megtöretés abból azért mindig azon, hogy az Úr szétosszon. És így szerettem, és akkor így jött el az, hogy hetente elkezdtem szentgyónásra járni, mert tényleg nekem semmi kapaszkodóm nem volt, és azért hetente kezdtem el gyónni. És ezáltal a nagy szenvedés azt is elhozta, nem csak, hogy az Úrral való kapcsolatom mélyült el, mert a szentgyónásra is nagyon szép, illetve nagyon, bocsánat, hogy ezt mondom, nem akarok a gőg bűnébe esni, de mély tapasztalatok vannak. De ezáltal én is megszerettem gyóntatni. És érdekes, hogy ami könnyet én elsírtam a másfél év alatt, sokszor a gyóntatószék másik oldalán a könnyek visszajöttek. Hogy az emberek is a gyóntatószékben, ha lehet ezt mondani, elkezdtek sírni, vagy valami megérintette őket. Úgyhogy azért a szenvedésben, a megtöretésben mindig ott van, hogy az Úr jobban szét akar osztani. És aztán ez a szenvedés, vagy ez a fájdalmas időszak, amikor lezárult, a Lorai Szent Ignácról készült filmnek a segítségével, ez a másfél éves kínlódás vezetett el oda, hogy 2018 októberében egy hónapos jezsuita lelki gyakorlaton voltam Dobogókön, ami tényleg egy kegyelmi időszak, csak mindenkinek ajánlani tudom, de itt még nincs vége, mert, és akkor itt látjuk, hogy a megtöretésből az Úr milyen nagy gyümölcsöket tud adni, mert a lelki gyakorlaton Dobogókön, nyilván az ignáci módszerrel, azért valamennyire, azért megtanultam felismerni a szívemnek a mozgásait. Hogy mi az, amikor bezárul a szívem, mi az, amikor kinyit. Tehát a szívemnek, hogy hogyan mozog, a finom mozgásokat. És ez vezetett el ahhoz, hogy ugye amikor 2016-ban megkaptuk az Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus rendezésnek a jogát, akkor én azt gondoltam, hogy hát ez majd egy budapesti esemény lesz, majd ott a budapestiek majd el lesznek, de ez vidékre sehogyan nem jut el. És nem is törődtem vele, sőt, inkább ellenérzéseim voltak ezzel a kongresszussal kapcsolatban. Míg nem 2019 áprilisában volt Győrben papi rekollekciónk, és ott Jézus Szia nővérek jöttek el, akik, hát miről beszélnek, az eukarisztikus kongresszusról beszéltek, és éreztem, hogy a szívem bezárulna. És rögtön jött a dobogókői tapasztalat, hogy ez nem Istentől van. És akkor mondtam a szenteknek, hogy hadd nyitva a szívemet. Imádkoztam a szentekhez, hogy hadd nyitva a szívemet. És a szentek annyira kinyitotta a szívemet, hogy amikor végre lett a rekollekciónak, és mentem haza az autómmal, az autómban, akkor ott a volán mögött olyan lelkipásztori ötletek zöme jött, amiből az én 5 egyházközségem, és nyilván én, mind a mai napig élünk. Tehát a szenvedés, a másfél éves szenvedés, nem tudom, hogy a szétosztásnak hol a vége, de a másfél éves szenvedésben a rám bízottak, és nyilván én magam is, az Úr kegyelmének sokszoros gyümölcsét tapasztaltuk meg.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Kovács Pál atyával való beszélgetésünk első részét hallották, a beszélgetés második részét műsorsorozaton következő részében hallhatják a kedves testvérek. Búcsúzik a stúdióból a két műsorvezető,
Mózes Endre
és Kucsele Mária Valéria, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az élet forrása, Urunk szemlélése az oltári szentségben.